kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Felajánlom azt a keveset, amim van és ami vagyok, fogalmazott 14. Leó pápa a Lateráni Bazilikában. A Szent Atya székfoglaló szentmisét mutatott be a Lateráni Keresztelő Szent János Bazilikában május 25-én húsvét 6. vasárnapján. 14. Leó pápa homíliájában elmondta: Ferenc pápa gyakran biztatott bennünket arra, hogy gondolkodjunk el az egyház anyai dimenziójáról és az egyház sajátos tulajdonságairól. Gyengétség, áldozatkészség és meghallgatási képesség, amely lehetővé teszi, hogy ne csak segítséget nyújtsunk, hanem gyakran elejét is vegyük a szükségleteknek és várakozásoknak, még mielőtt azok jelentkeznének. Olyan tulajdonságok ezek, amelyek reményeink szerint mindenütt növekedni fognak Isten népében, itt, a mi nagy egyházmegyei családunkban is, a hívekben, a lelkipásztorokban, elsőként bennem, fogalmazott 14. Leó pápa. Magyarország álláspontja szerint Afrikával olyan kölcsönös tiszteleten és érdeken alapuló partnerséget kell kialakítani, amely egyrészt hozzájárul a válságövezetekben élő emberek szenvedésének enyhítéséhez, és azt ösztönzi, hogy ezek az emberek saját országukban tervezzék és teremtsék meg a jövőjüket, nem pedig migráció útján, máshol, például Európában. Nyilatkozta a Külgazdasági és Külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára Brüsszelben. Az EU tagállamok fejlesztési politikával foglalkozó minisztereinek tanácskozására érkezve Azbej Trisztán felhívta a figyelmet: a magyar támogatáspolitikai megközelítés a helyi partnerségekre épít, például a keresztény hitelvű szervezetekkel, és elutasítja a migrációt, mint megoldást a humanitárius válságok enyhítésére. Elutasítja továbbá azt a nyugati, sokszor liberálisnak jellemzett támogatáspolitikai megközelítést, amely arrogáns. Mi a helybe vitt segítség és a migráció emberséges megelőzésének az elvét képviseljük, hangoztatta. Az ukrán titkosszolgálat lejárató kampányba kezdett. A közösségi médiában hamis posztokat terjesztenek, írta a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a közösségi oldalán. Mencer Tamás hozzátette: azért támadnak bennünket, mert a kormány nemet mond Ukrajna uniós tagságára. Az ukránok a közösségi médiában hamis posztokat terjesztenek. Az igazság az, hogy nem kilépni akarunk az Európai Unióból, épp ellenkezőleg maradunk és elfoglaljuk Brüsszelt. Nem kifelé megyünk, hanem befelé, írta a politikus. A kommunikációs igazgató bejegyzéséhez egy olyan képet is csatolt, amelyen úgy látszik, mintha Rétvári Bence, a belügyminisztérium parlamenti államtitkára arról írt volna a közösségi oldalán, hogy az Európai Unióból való kilépés Magyarország érdeke. Ezért még a választások előtt elhagyjuk a korrupt brüsszeli bürokraták vezette fertőt. A bejegyzést a politikus áthúzta, jelezve, az nem az államtitkár véleményét tükrözi. Mencer Tamás bejegyzésében azt írta: Ukrajna uniós tagságára viszont nemet mondunk, mert nem akarjuk, hogy a magyarok pénzét Ukrajnába küldjék. Nem akarunk kétszeres villany és háromszoros gázszámlákat fizetni. Védjük meg magunkat, a Voks 2025 során mindenkire szükség van, írta a politikus. Több mint 1,2 millióan töltötték már ki a kérdőívet, mondtak véleményt Ukrajna Európai Uniós tagságáról. Ez is mutatja, hogy egy fajsúlyos és mindannyiunk életét, egész Európa jövőjét meghatározó kérdésről van szó, jelentette ki Dömötör Csaba Zalaegerszegen. A Fidesz európai parlamenti képviselője a párt országjárásának keretében tartott fórum előtti sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy Brüsszelben totális kampány indult Ukrajna gyorsított tagságáért. Mindezt úgy, hogy teljesen figyelmen kívül hagyják azt, hogy ez a bővítés a jelenlegi körülmények között romba dönteni az egyébként is ezersebből vérző európai gazdaságot. Hozzátette: Ez minden korábbi eljárás teljes felülírása, nem egy érdemeken és világos feltételek teljesítésén alapuló eljárás, hanem egy diktátum, amit a brüsszeli elit szerint csak elfogadni lehet, fogalmazott Dömötör Csaba. Végül az időjárásról. Sok napsütés várható a fátyol és gomoly felhők mellett. Helyenként főként a keleti ország részben előfordulhat záporeső. Az északi-északnyugati szél napközben élénk, olykor erős lesz. A hőmérséklet napközben 20 és 25 fok között alakul. Híreket hallottak.
Közt. Beszélgessünk mindennapjainkról.
Szép napot kívánok, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Papp Ildikó vagyok. Az iskolákban, napjainkban egyre gyakoribbak a viták, az egyetnemértések, amelyek olykor a tetlegességig is elvezethetnek. Nem feltétlenül tudnak erről a pedagógusok, nem feltétlenül tudnak erről a szülők, vagy csak túlságosan későn. Nagyon gyakori, hogy a diákok kimaradnak az intézményekből, beilleszkedési nehézségeik vannak. Fontos, hogy időről időre mi is a rádióban beszéljünk erről a témáról. Különböző oldalról rátekintsünk arra, hogy mi segíthet mind a szülőknek, mind a pedagógusoknak, és hát elsősorban a diákoknak abban, hogy ezeket a helyzeteket valamilyen formában meg tudják oldani, vagy kezelni tudják, vagy kapjanak olyan módszereket, hátteret, segítséget, akihez fordulhatnak, hogy ezeket a nehézségeket el tudják simítani. Így teszünk mai műsorunkban is. Vendégünk Kovácsné Testléri Beáta, a Mentál Mankó Alapítvány alapítója, egy határon átívelő Erasmus pályázat magyarországi projektmenedzsere, akit nem először köszönthetek itt a stúdióban. Szervusz, Bea, és köszönöm, hogy beszélgethetünk ebben a körben is erről a projektről.
Szervusz, és köszönöm, hogy itt lehetek.
Már javában folyik egy olyan határon átívelő program, ami kifejezetten a diákoknak nyújt segítséget a konfliktusok kezelésében, megoldásában. Miről szól ez a program, mit jelent azt, hogy határon átívelő, hol tart most ez a kezdeményezés?
Hát ez egy úgynevezett stratégiai partnerségi projekt, amelyben 4 ország szervezetei vesznek részt. A koordinátor szervezet, az a szlovákiai szervezet, van egy lengyel partner, van egy cseh partner, és vagyunk mi. És a projektnek a célja a szinte ilyen diákmediátorok képzése, ha lehet ilyet mondani. Nyilván ezt most hivatalosan lehet, hogy nem mondhatnám így konkrétan, de a lényeg az, hogy a konfliktusok megoldására egy olyan segítőknek a képzés a diákok közül, aki tud segíteni, ha egy ilyen konfliktus tapasztal, ha egy ilyen helyzetbe keveredik, és ott akár a többieknek is tud segíteni, mi több ő is esetleg megtanulja, hogy hogyan lehetne a konfliktusokat jobban és hatásosabban megoldani.
Másfél éve indult ez a kezdeményezés. Hogyan jut el az információ az iskolákba, a diákokhoz?
Hát egyelőre még ugye a fejlesztési fázisban vagyunk. Másfél éve, fél időnél tart a projekt, és egy online platform készül, ami gyakorlatilag készen van, nyilván finomítások még vannak, illetve a tartalomfeltöltés folyik. Tulajdonképpen 10 téma lesz összesen. Erről már volt 10 ilyen úgynevezett szimulációnk, ami egy ilyen online térben meghívott résztvevőkkel országonként 3-4 fiatal, plusz ugye akik szakemberek voltak ott, és úgy már kipróbáltuk, hogy milyen feladatok, milyen tevékenységek legyenek ezen az online platformon, és ezeknek az átalakítása, a platformhoz illesztése folyik most, illetve a feltörtése a tartalommal. És ezeknek az a lényeg, hogy interaktívan beleláttassák a diákokat abba, vagy megismertessék a diákokat azzal, hogy hogyan tudnak egy ilyen helyzetben saját maguk is megoldást találni, meg másoknak segíteni.
Interaktívan, vagyis ha jól értem, akkor én mondjuk így tudom elképzelni, hogy akár megnézhetnek erről egy előadást, vagy olvashatnak különböző tájékoztatót, és akkor egy-egy ilyen etapnak a végén akár kitölthetnek egy tesztet, hogy mi az, ami ebből megmarad bennük például.
Igen, tulajdonképpen minden ilyen modulnak az elején van egy ilyen rövid, 1,5 perces kis videó maga a modul témájáról, aztán ismerteti a modul a témákat, hogy miről lesz szó, leírja a fogalmakat, meg határozza, és akkor vannak ilyen feladatok, amiket ha ők megcsinálnak, beküldenek, akkor nyilván van, ami automatikusan kiértékelésre kerül, de van olyan például, tehát például az egyik szimuláción olyan volt, és én nagyon szeretném, hogy ez benne legyen a modulban, hogy mesét kell írni egy adott témáról, és azokat meg mi fogjuk kiértékelni, és visszaküldjük, de ezeknél is nem is a kiértékelés a fontos, hanem maga a folyamat. Ahogy ő végig gondolja, ahogy közben tevékenyen alkot, és közben gondol arra a témára. És igen, minden modul végén lesz egy ilyen rövid teszt, tulajdonképpen saját maga tesztelésére, és még egy kis bizonyítványt is kapnak, nyilván egy online formában egy ilyen elismerést.
Említetted azt, hogy körülbelül 10 modulból áll ez a platform. Milyen modulokról van szó? Néhányat ezek közül megemlítenél, hogy milyen témákkal találkozhatnak a diákok?
Igen, hát van egy általános bevezető modul, például az elején egy a mediációról, hogy egyetem mi ez az egész, csak hogy megismerkedjenek, mert egyébként sokan nem tudják, mi ez a mediáció. Szerintem a fiatalok pláne nem. Aztán foglalkozunk külön például az érzelmekkel, foglalkozunk sztereotípiákkal, kulturális különbségekkel, és akkor lesznek mediációnak, lesz egy részletesebb módszertani része, lesz egy úgynevezett ez a dialóg vagy párbeszéd módszer, ezt a lengyel partner a specialistája, nemzetközi szinten is elismert, és ezt ők dolgozzák ki, abból is lesz, ha jól tudom, 2, ahol ezek a módszerek segítenek nekik ebben, hogy később ők ezt aktívan használni tudják.
Picit hajaz nekem ez arra, amiről már itt a stúdióban több alkalommal is beszélgettünk veled, és előfordult, hogy a férjeddel, hogy nagyon fontos lehet az önismeretet minél korábban elkezdeni. Ha otthon a családban nem sikerül, akkor valamilyen formában oktatási keretek között is egyre fontosabbá tenni a diákok meg a következő generáció számára. Azért én ebben valamilyen szinten érzem ezt is, hogy már ahogy a modulokkal szembesülnek, akár itt az előítéletek szólítottak meg engem, hogy esetleg ránézni arra, hogy még ha azt is mondjuk, akár felnőttként is, hogy hát nekem nincsenek előítéleteim, azért csak teljesen apróságok. Most egy olyan példa jut eszembe, hogy nem tudom pontosan, hogy melyik kelet-európai nemzetiségű ember. Ott például, hogyha egy váróteremben egyedül ül valaki, akkor tiszteletlenség nem mellé ülni egy teljesen üres váróteremben, Mi pedig itt a nyugat-európai kultúrához tartozóként félelemmel tölthet el bennünket, hogyha ülünk valahol egy váróteremben, vagy egy rendelőben, és közvetlenül mellettünk foglal helyet valaki. Tehát ezek is, én úgy gondolom, hogy valamiképpen az előítéletek, sztereotípiák kategóriájába tartozhatnak, hogy fontos ezekkel tisztába lenni, akár felnőttként is, de hát nagyon fontos az, hogy diákként már elgondolkodjon az ember azon, hogy hogy is áll ő ezekkel a kérdésekkel. Van esetleg egy ilyen fajta nevelési, oktatási célzata is ennek a platformnak?
Hát természetesen mindenben van, tehát önismeret nélkül nem fog tudni a mediációban segíteni, mert ha saját magát nem ismeri, nem tudja, hogy miért reagál úgy egy adott helyzetre, nem fog tudni érdemben segíteni, hiszen akkor ezek az előítéletek, amik a saját helyzete miatt kialakulnak benne egy reakcióként egy adott helyzetre, azok ugye befolyásolják azt, hogy mit javasol, és ezt neki fel kell valamilyen szinten mérnie. Ezért is van benne, tehát én például rögtön az előítéletekkel kapcsolatban még hozzátenném ezt a kulturális különbségeket, mert ami példát említettél, az nagyon fontos az is, és lévén, hogy ez egy nemzetközi projekt. Bár olyan országok, akiknek a történelme is nagyon meghatározóan közös, tehát viszonylag a kultúránk elég közös, hasonló, de ez angol nyelven is meg lesz ez a platform, sőt, tehát most azon készül gyakorlatilag. Tehát, hogy bárki használhatja a világon. Egyébként a szimulációkon is az a szerencse ért minket, hogy nagyon sok török, arab országokból is vettek részt, többen is, tehát, hogy elég széles körű volt a kultúra, de hát Európa nagyon nyit a multikulturalitás felé, tehát akárhogy is, eleve azzal a lehetőséggel, a mobilitás lehetőségével, hogy ide-oda megyünk tanulni. Kimegy külföldre, vagy ide jön egy csomó tanulni, ha nem is a migrációt nézzük, hanem csak azt, hogy tanulni elmennek, dolgozni elmennek néhány évre, szembesülni fog mindenki egyre több más kultúrával, amit nyilván valamilyen szinten jó megérteni is, de minimum tolerálni kell, és ez nem mindenkinek megy, ezért is fontos, hogy ezekkel is foglalkozunk. A másik téma, amit így úgymond ilyen bevezető témának kiemelnék, ez az érzelmek. Tehát én, mint terapeuta és pszichológus folyamatosan ezzel szembesülök, hogy a lelki problémák legnagyobb része az érzelmi alapú. Nem tudják az emberek kimutatni, kontrollálni az érzelmeket, fel se ismerik sokan. Tehát, hogy ez nagyon fontos lenne az önismeret szempontjából, hogy megfelelőképp tudják az érzelmeiket kifejezni, átadni, megérteni a másik érzelmét, mert hogy ez nagyon sokat segít a kommunikációban. Ja, a másik, a kommunikáció is arról is lesz szó, olyan módon is lesz, tehát a kommunikáció, hiszen egyszerűen a mai világban, főleg a fiatalok nem tudnak kommunikálni. Szóban pláne, szemtől szembe nem tudnak kommunikálni, nem is mernek kommunikálni. Hát nem tudnak megbeszélni egy kellemetlen helyzetet. Holott a kellemetlen szituációk, helyzetek nem biztos, hogy vitákká fajulnának, ha leülnének megbeszélni. Még
nekem
elején.
Ez nagyon szorosan összefügg az érzelmekkel.
Hát így
egyrészt,
van.
Ha nem tudjuk kifejezni, meg említetted azt, hogy fel se ismerjük az érzelmeinket, szavunk sincs arra. Sima, átlagos, hétköznapi beszélgetés jut eszembe, és sok-sok ilyen helyzet van, amikor valaki megkérdezi akár tőlem, akár én mástól, hogy hogy vagy, vagy azt mondjuk, hogy jól, vagy elkezdünk panaszkodni a nehézségekre. De érzelmekről, ami több száz is van, se fel nem ismerjük, se szavunk nincs rá gyakorlatilag aktív szókincsünk arra, hogy elmondjuk, hogy milyen érzelmek vannak bennünk. És nyilván a kommunikáció, hogy inkább hárítunk, meg kimenekülünk helyzetekből, mint hogy leüljünk és szemtől szemben megbeszéljünk konfliktusokat.
Így van. Tehát valószínűleg ez is az egyik oka, az, hogy nincs kommunikáció. A másik meg az, hogy nem ismerjük ezeket a módszereket, főleg a fiatalok nem ismerik. Mondjuk én, nekem is sokszor nehéz egyébként azt mondani, hogy üljünk le és beszéljük meg. Egyszerűbb lenne odébb állni, vagy lekiabálni, hogy menjél te. És akkor egyszerűbb lenne, valljuk be őszintén, de hát, ha megoldást szeretnénk, akkor le kell ülni, meg kell beszélni. Én mindenkinek ezt mondom, hogy mindennek az alapja a megfelelő kommunikáció. És ha az működik, aminek meg alapja az, hogy önismeret, tudjam, hogy miért úgy reagáltam, és miért voltam érzékeny arra a témára például. Ez a önismeretet az előző kérdésedbe hoztad föl, hogy hol tanuljon önismeretet valaki. Hát otthon alapból nyilván, de nagyon sok családban nincs, mert nincs idejük a szülőknek. Egyszerűbb a kezébe nyomni a telefont, mint hogy beszélgessenek. Tehát, hogy gyakorlatilag a kommunikáció hiánya az már a családokban elkezdődik sajnos, nagyon sokszor. Nincsenek otthon, mert sokat dolgoznak, későn érnek haza, nem ülnek le, akkor se, ha véletlenül otthon vannak, akkor nem arról fognak beszélni, hanem a szükséges dolgokról. Miből fizetjük ki a villanyszámlát, vagy hova megyünk nyaralni. És nem arról, hogy mi a probléma. Még ha meg is kérdezi automatikusan, mi volt az iskola, semmi. Átlag válasz. Az én fiam is ezt válaszolja. Csak én szoktam kérdezni, de kicsit bővebben. És akkor üljünk le, hogy beszéljük meg, hogy mi. És akkor utána megnyílik egyébként, de ugye ehhez időt kell rászánni, érdeklődést kell mutatni, ami megint fontos, mert csak akkor fog megnyílni, ha tényleg érdekli a szülőt. Hiába kérdezi meg, ha közben más csinál. Én emlékszem például gyerekkoromban, a vasárnapi ebéd főzéskor én kimentem édesanyámhoz a konyhába, és beszélgettünk. Igaz, más csinált közben főzött, de a közben azért tudott rám figyelni. És hogy ezek elmaradnak, mert már nem is főznek az emberek, tehát rendelnek, tehát nagyon kevesen főznek, vagy egyre kevesebben, mert rendelünk valahonnan, vagy elmegyünk valahova, aminek biztos van előnye, de hogy ezek a közös családi programok is egyre kevésbé vannak meg, ahol tényleg beszélgetni lehetne. Tehát valamilyen módon szükség lenne rá, hogy a fiataloknak legyen önismeretük, és hogy ezt valahogy fejleszteni tudják. És én legszívesebben azt mondanám, hogy az iskolában erre nagyon nagy szükség lenne, de hát annyira leterheltek, hogy nyilván nem fogunk még egy önismereti órát is beiktatni nekik, meg nem is biztos, hogy szerencsés, ha abban a közegben van. Tehát azokkal az osztálytársakkal mondjuk, akikkel nap mint nap máshol is találkoznak, lehet, hogy az jobb lenne egy másik közegbe, de nem tudok rá megoldást, talán nem is az én dolgom megoldást találni rá, de hogy szükség lenne rá, az biztos.
Nekem egy picit ilyen rókafogta csuka ez a történet most, és semmiképpen nem egy ilyen negatív dologra szeretném ezt kifuttatni, csak ahol a családban már ez hiányzik, a leterheltség miatt, a szülők felpörgetett életmódja miatt, és nem figyelnek oda a gyerekre, ott vajon a gyerekben egyáltalán kialakul-e az az igény 10-12-15 éves korára, hogy ő erről szeretne többet tudni, és szeretne erről beszélgetni?
Hát nem biztos, hogy kialakul. Sőt, azt sem tudja, hogy neki erre igényt kellene kialakítani, én azt gondolom. Nem, ez utána később akkor fog előjönni, ha előjön, amikor felnőtt korában azt tapasztalja, hogy nem működnek a kapcsolatai, nem érzi jól magát, nincs kedve fölkelni reggel, nincs kedve munkába menni, 3 év után állást szeretne váltani, mert már nem érdekli. Csak hogy akkor sem jut el, csak az emberek nagyon kis százalék a szakemberhez, aki tud segíteni, hogy ez az egész onnan indul, hogy azt sem tudod, mit akarsz az élettől.
Térjünk vissza oda, a kiinduló pontunk az iskolai mediáció, a diák mediátorok képzése egy online platformon. Hogyha iskolai konfliktusokra gondolok, akkor a konfliktusok szereplői nyilván lehetnek a diákok, a pedagógusok meg a szülők. És a konfliktus lehet szülő-diák között, és akár ennek kihatása lehet az iskolára, lehet a tanárdiák között és a tanárszülő között, aminek néha gyerek iszta meg a levét az intézményi keretek között. Egy diák mediátor miben tud segíteni a kortársainak?
Hát én szerintem a negyedikben, amit nem említettél, a diák-diák közti konfliktust tudnák. Mert egyszerűen ők ugye azért alárendelt szerepük van, mind a szülő, mind a pedagógus, mind az iskola vezetés irányába, tehát azokba a helyzetekbe, ha egyáltalán tudnak is róla, nem nagyon lesz lehetőségük nem beleszólni, mert a mediáció nem beleszóláspont, tehát ezért nem jó ez a szó, amit most mondani akartam, de hogy egyáltalán beavatkozni, vagy egyáltalán nem is lehetnek ott, mikor ez a megbeszélés történik. A szülő és a diák között az esetleg még szóba jöhet azért könnyebben. Mondjuk, hogyha testvérek vannak például, és akkor ő otthon tud, akár lehet, de akár egy barát is, aki sokat tartózkodik valakinél, bár szerintem egyre kevesebbet vannak a barátok házában vagy lakásában.
Minden online történik.
Igen, vagy esetleg akkor elmennek valahova együtt, de nem a családhoz. Tehát hogy ezek inkább, amikre én azt gondolom, hogy ez nem csak erre készít föl, de hogy amire inkább lehetőségük adódik. Viszont szerintem például a diák-diák közti konfliktusban nagyon jól elvárható az, hogy egy másik diák tud segíteni. És hogyha ezt például már valamilyen szinten tudnánk támogatni, szerintem az is sokat jelentene a diákok jól léte és mentális egészsége szempontjából mindenképp. Mert azért szerintem a legtöbb konfliktus az ott van a szünetekben, amikor megyünk ide, megyünk oda, akkor, amikor együtt vannak, és pont amikor tanár nélkül vannak együtt. Hát persze, hogy van, a tanára mindig lesz konfliktus, tehát vagy jogos, vagy nem jogos, de teljesen mindegy, lesz konfliktus. A szülővel pláne, hogy van, a generációs különbség kell is, hogy legyen, ezzel készülnek fel az életre. Ahogy a tanárral is kell, nyilván bizonyos szinten, de az egymás közti azért talán az a leggyakoribb. És ha abban tudnak, az mindenképpen segít nekik szerintem, hogy jobban érezzék magukat, meg szívesebben legyenek ott.
Több modult kiemeltünk, megemlítettünk, ami elvezet addig, hogy valaki ilyen diák mediátorrá váljon. Ha most mediációra gondolok, meg különböző segítő területekre, te említetted azt, hogy pszichológusként is dolgozol, de a terápiás területeknek, vagy segítő területeknek többféle fajtáját fel lehetne sorolni. Vannak különböző eszközök, módszerek a kommunikáción kívül, ami segíthet helyzeteket megoldani. Itt ebben a projektben szerepelnek más eszközök, meg egy mediátornak esetleg milyen eszközök állnak a rendelkezésére, még a kommunikáció túl?
Hát van a kommunikáció modell, ahol ugye van arról szó, hogy hogyan érdemes kommunikálni, meg hát van a párbeszéd modell, ahol az a lényeg, hogy valaki egy akár több, nem is két fél, hanem akár több félnek is leülnek, elkezdnek beszélgetni, és van valaki, aki hát szinte mediátorként nem irányítja, de hogy úgy szépen mediálja ezt a beszélgetést, tehát nyilván tereli a maga medrében, és gyakorlatilag ott segíti. Tehát ezek a módszerek, ezek bemutatásra kerülnek, ahogy a mediációnak egyéb módszerei is, amik így lehetőséget adnak egy kicsit ezzel az interaktivitással arra is, hogy kicsit belekóstoljanak, tehát kipróbálják úgymond nem éles helyzetben. De nyilván, ha ezt a modult végigcsinálja egy diák, attól még ő nem lesz mediátor, de talán megismer olyan szempontokat, amiket ha érdekli, és ha valóban szeretne valamit elérni, akkor már saját maga majd fejlődik, meg az adott helyzethez alkalmazkodik. Tehát nyilván a mediátor az, ha jól tudom, 2 éves képzés az egyetemen, tehát nyilván, hogy nem lesznek mediátorok hivatalosan, de nem is ez lesz a feladatuk. Nekik az lesz a feladatuk, hogy azokat a pici konfliktusokat, amit a barátai közt, az osztálytársak közt kialakulnak, azokat, abba tudja őket támogatni, hogy abból ne legyen vita, ne utálják meg egymást, hanem egy jobb közösségként tudjanak együtt lenni az iskolában, meg akár iskolán kívül is.
Mit tartanál ezen a területen, nem kifejezetten a képzés meg ezen az online platformon, hanem akár a kommunikáció? Nekem mondjuk az én közlések jutnak eszembe, hogyha már az érzésekről meg az önismeretről beszélünk, ami segít elsimítani konfliktusokat, hogy ne kapásból a másikat hibáztassuk, hogy az azért alakult ki, mert te ilyen vagy, és ezt csináltad, hanem hogy ez hogy érintett engem. Ezt külön meg kellene tanulni felnőtteknek, gyerekeknek, mindenkinek. Te mit tartanál a legfontosabbnak ezen a területen?
Hát szerintem az első legfontosabb, amit már említettem, az az, hogy üljenek le és beszéljék meg. Tehát ez az első lépés. Amíg erre nincsen igény, addig úgyis csak vita lesz. Tehát a vita az nem megbeszélés. A másik, ez, amit mondtál, említettél, ez nyilván, tehát az asszertív kommunikációnak, az erőszakmentes kommunikációk, mindegyiknek ez az alapja, hogy azt kommunikáljuk, azt mondjuk meg, hogy mi belőlünk ez mit váltott ki. Ehhez kell az, hogy ismerjük magunkat annyira, illetve ismerjük az érzéseinket, és ki tudjuk fejezni, hogy mit éreztünk mi akkor, amikor ezt láttuk, vagy ez történt. Nyilván, hogyha ez megvan, akkor a másik is el tud gondolkodni, hogy erre hogyan reagál. Tehát, hogy ugye ezek ilyen lépcsők. Megmondjuk, hogy mit éreztünk, aztán megmondjuk, hogy milyen igényünk lett volna, vagy lenne ahhoz, hogy ezt meg tudjuk oldani. És ezt mind a két fél csinálja, akkor szerintem, ha józan parasztészre végig gondoljuk, akkor egy idő után működni fog a dolog.
Úgyhogy innét is csak biztatni tudunk időseket is, akár fiatalokat, hogy keressék ezt a platformot, de nyilván ez a fiataloknak szól, diákoknak, hol elérhető, már ugye arról beszéltünk, igen, hogy az első modult már megtalálják, angol nyelven, ha jól értettem.
Egyelőre angol nyelven, igen, és Digitalized Emotional Questions a projekt neve, aminek a rövidítése az, hogy DEQ, és ebből jön a honlap, ez a DEQ.digital, tehát digitál, az lesz a honlap neve, ahol ez a platform megtalálható, és egyelőre ugye egy modul van fönn, de folyamatosan, tehát most párhuzamosan három modul készül, tehát igazából tényleg lehet az, hogy szinte heteken belül egyszerre több lesz, úgyhogy akár érdemes már most regisztrálni, megcsinálsz az elsőt, és a rendszer úgy van beállítva, hogy a regisztráltak fognak kapni értesítést, ha új van, megkapják, ha új lehetőségeket kapnak, ha esetleg valamiről értékelést, visszajelzést várnak, akkor arról is kapnak automatikusan egy értesítést. Ez ingyenes. A projektnek ez a célja, a projektnek van egy költségvetése, ami ezért jött létre, hogy mi ezt létre tudjuk hozni.
Említetted azt, hogy négy nemzetiség, négy ország vesz részt ebben a projektben. Hogyan zajlik az együttműködés közöttetek?
Igazából online találkozunk heti, de minimum két heti rendszerességgel, tehát erre van egy fix időpontunk, illetve voltak úgynevezett transnational meetingek, ahol elmentünk az adott partnerhez, és akkor ott személyesen is. Egyrészt ez nagyon fontos a csapat az együttműködés kialakításhoz, másrészt voltak olyan módszerek, például ez a dialogmódszer, amit egyszerűen jó volt élőben kipróbálni. Tehát amikor ott ülünk egymás mellett, úgy egész más volt, mint online nyilván. Aztán a cseh partner felelős az informatikai hátterért, tehát sokkal jobb volt hozzájuk elmenni, és akkor ott úgy próbálgatni ezt a portált, hogy tudjuk feltölteni a tartalmat, stb., hogy ott vannak, ott állnak fölöttünk, mutatják, ha kell, oda jönnek. Nyilván ez egyszerűbb, mint online. És hát az első az meg Pozsonyban volt, és ott gyakorlatilag az ismerkedésről szólt, hiszen bár a szlovák partner mindenkit ismert, de mi nem annyira ismertük egymást, tehát hogy az is fontos volt, hogy egyáltalán tudjuk, hogy ki miért lesz felelős, mivel foglalkozik, mi az, amiben segítséget tudunk kérni másoktól. És az utolsó lesz nálunk egyébként, ami egy ilyen záró találkozó lesz, és ott tervezzük majd azt, hogy bemutatjuk ezt a platformot hivatalosan, nyilvánosan, meg ezt a hozzátartozó e-bookot, ami egy kicsit így a szakmai hátteret is támogatja. De hát addig még nagyon sok feladat van. Ez még ugye majd 2026 ősze lesz, és addig még befejezzük a platformot, utána az e-bookot, meg hát utána ez még egy tesztelési fázis lesz a platformon, amit majd iskolákat kérünk meg, illetve iskolákkal veszük fel a kapcsolatot, hogy reklámozzák, hogy minél több diák ezt kipróbálja. Még várunk visszajelzéseket, nyilván lesznek kisebb finomítások, de hát 2026 végére kell ennek véglegesnek lennie, de addig is már tényleg, hogyha valaki kíváncsi, akkor nagyon örülünk neki, hogyha regisztrál, és próbálgatja szépen sorba, hogy a modulok töltenek fel, és várjuk a visszajelzéseket, hogy tudjuk fejleszteni.
Bea, nagyon szépen köszönöm neked a tájékoztatást, köszönöm, hogy itt voltál velünk a stúdióban.
Én is köszönöm a lehetőségeket és a jó kérdéseket.
Upon a time, this tale of you and I grew like a dream in front of our eyes. Those pages filled with stories told,
Rádiunkban minden évben beszélgetünk arról, hogy általános és középiskolás diákok és nyilván pedagógusok számára milyen fantasztikus lehetőséget nyújtanak a különböző pályázatok, így mai alkalommal a Határtalanul pályázatról beszélgetünk, és hogy ennek keretén belül az Egri Hunyadi Mátyás Általános Iskola 7. évfolyamos diákjai milyen kiránduláson és milyen élményekkel gazdagodtak. Herpai Imre, testnevelés földrajz szakos pedagógus, pályázatíró. Mióta vesz részt az intézmény ebben a pályázati lehetőségben, és hogyan készülnek évről évre arra, hogy a diákoknak ezt az élményt biztosítsák?
Hát egy nagyon jó kezdeményezés a Határtalanul pályázat, illetve ebben való részvétel. Éppen számolgattuk a kollégámmal, hogy 10 vagy 11 éve vesz részt iskolánk ebben a pályázatban, és hát próbálja a 7. évfolyamot eljuttatni határtalan pályázat keretén a Felvidékre. Mi azért választottuk a Felvidéket, mert viszonylag könnyebben megközelíthető, ugye itt mindig problémát okoz, hogy ott vagyunk már, odaértünk már, mennyi van még hátra, és ezt mi próbálnánk lerövidíteni ezt az utat. Maga a pályázat megírása egy évvel előtte elkezdődik, tehát már nekünk a jövőéves pályázatot most el kell kezdeni megírni, ezt követik az előkészületek, gyerekeket felkészítjük az útra, mind ismeretekben mi vár rájuk, hogyan készüljenek. Részt vettünk a Magyarok házában egy foglalkozáson, ez pluszvállalás, és ez pluszpontot ér a pályázatban. Technikai dolgokba is felkészítjük őket, és akkor utána kezdődik maga a megvalósítás, tehát maga a kirándulás, és a kirándulás lebonyolítása után pedig következik a zárása, a pályázatnak a zárása, ami hát az sem egy könnyű dolog. Ugye a Bethlen Gábor ZRT felé kell benyújtanunk ezt a pályázatot, illetve az ehhez kapcsolódó dokumentációkat. Kollégámmal ketten írjuk ki két pályázatot, hiszen olyan nagy létszámú iskolánkban a hetedik évfolyam, hogy most is 2x41 fővel mentünk két busszal, tehát 82 diák vett részt a kiránduláson. Úgyhogy ezért kell két pályázatot írnunk. Az elmúlt 8 évhez képest most már második éve a Felvidék nyugati része, tehát itt a szlovák alföld, a Csallóköz területére Pozsony, Pozsony és környéke az úti cél. Eddig inkább a Felvidék keleti része volt. Azért kellett váltanunk, mert voltak újabb pályázati megkötések, aminek nem tudtunk eleget tenni a keleti régióba. Itt a nyugati régióba eleget tudunk tenni. Történetesen olyan helyeket látogatunk, illetve olyan szállásaink vannak, amelyek magyar lakta területen, és magyarok üzemeltetik, tehát külhoni magyarok üzemeltetik. Ezért esett erre a területre a választás. Az utolsó nap, ami egy kicsit kilóg ebből, mert Selmecbánya, a bányavárosok közül Selmecbányát, mint a világörökségi helyszínt megtekintjük. De egyébként Pozsony és környékén, illetve a Csallóköz, Bős, Nagymaros, tehát ezeken a területeken mozgott a pályázatban résztvevő diákok száma. Az idén is voltunk egy külhoni magyar iskolában, majd remélem, hogy valamelyik diák beszél erről a későbbiekben.
Vendégeim Dolenszky Dóra, Asztalos Hanga, Magyari Péter és Darnovári Zalán. Sziasztok!
Hello.
Ugye május 13-a és 16-a között zajlott ez a kirándulás a Határtalanul pályázat keretében. Dóra, mielőtt még az első napról beszélgetnénk, mondj nekem néhány szót arról, hogy hogyan készültetek erre a kirándulásra.
A hónap elején beszéltünk róla, és egy pár héttel a kirándulás előtt volt a hetedik évfolyamnak ilyen gyűlésszerűség az aulában, ahol megbeszéltük, hogy első, hogy a napokon hova fogunk menni, mik lesznek a látványosságok, mit illik, mit nem illik csinálni külföldön, ugye.
Előkészületekről, meg hogy hogyan tudtátok meg azt, hogy hová mentek arról. Egy pár szót már nekem mondtál, Dóra, hogyan zajlott az első nap, hogyan indultatok?
Reggel 6:30 már ott kellett lenni a suli előtt. Beszálltunk a buszba, 7 órakor indultunk el. Az utunk először Komárom elszakított, de ma is magyar többségű részébe vezetett. Ott a belváros nagyon szép volt, azt is megtekintettük. Klapka Györgynek a szobrát is megtekintettük, meg az Európa udvarban tettünk egy pihenőt. Utána tovább mentünk, és a Duna balpartján lévő óvárat tekintettük még meg. Utána pedig elmentünk Gútára. A úszóhajómalmat néztünk meg először, és Közép-Európa leghosszabb fedett hídján mentünk át, hogy megtekintsük. Majd Dunaszerdahelyen ellátogattunk a Csallóközi Múzeumba. Ott volt a legjelentősebb műemléke ugye Dunaszerdahelynek, benne régészet és ősztörténeti leletekkel. Nagyon szép volt ez is. Utána az utolsó állomásunk pedig a Bősi vízlépcső volt. Nagyon szép volt a hely, így kívülre nagyon szép volt a panoráma.
A 3 nap során ugyanott volt a szállásotok, és onnét csillagtúráztatok akkor. Igen. Mesélj nekem egy kicsit erről a szállásról.
Az Európa panzióban szálltunk meg. Amúgy szép szállás volt, tehát hogy nem volt semmi baj. Kényelmes volt az ágy igazából, svéd asztalos reggeli volt minden reggel. Ebédre hideg kaját ettünk, ugye magunknak csomagoltuk, és vacsorára pedig az is nagyon finom volt igazából a vacsora, és ilyen szlovák étel is volt, azt hiszem knédli.
Második nap, Hanga, merre jártatok?
Hát miután felkeltünk, elmentünk reggelizni, amely mindig svédasztalos volt. Kb. Fél óra elteltével elindultunk első állomásunkra a Felsőszeli Széchenyi István Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolába. Nagyon barátságos hely volt, az osztályzat érdekes volt számunkra, mert fordítva voltak a jegyek, és nálunk az egyes a jó jegy, az ötös pedig a rossz jegy volt. Amint ezen a programon végeztünk, elindultunk Dévényvárához.
Picit álljunk meg egy pillanatra. Azon kívül, hogy láttátok, hogy náluk fordítva történik az osztályozás, bármilyen kisebb beszélgetésekben volt lehetőségetek így a diákokkal egyeztetni arról, hogy náluk hogy zajlik a tanítás, mennyiben más a mi oktatási rendszerünkhöz képest, vagy erre azért nem volt lehetőség, annyira rövid időt töltöttetek ott?
Bemutattuk mi is az iskolánkat nekik, meg ők is az ő iskolájukat, és a PPT-vel meg tudtunk így beszélgetni egymással.
félbeszakítottalak hanga azzal kapcsolatban, hogy nagyon sűrű volt a második nap programja is. Az iskolából hová vezetett az utatok?
Hát amint ezen a programon végeztünk, elindultunk Dévényvárához, és az út közben az idegenvezetőnk már nagyon sokat mesélt erről a helyről, hogy a Morva és a Duna folyó összetalálkozásánál fekszik Dévényvára. Megtekintettük a Vasfüggöny emlékművet és az Európa szívét is, és megemlékeztünk a kommunista rendszer áldozatairól is. Ezután elindultunk az aznapi kedvenc helyszínünk Közpozsonyba. Meglátogattuk a várkertet, ahol tettünk egy hosszas sétát. Majd átsétáltunk az óvárosba, azon belül a koronázási templomba, amit belülről is megcsodálhattunk, gyönyörű kidolgozásával. Végül eljutottunk utolsó programunkhoz. Megismerkedtünk a belvárossal és annak gyönyörű helyeivel. Meglátogattuk például a Mihály kaput, a Ferencesek templomát és még sok más helyet. Szabadidőnkben jobban körülnézhettünk, vásárolhattunk, majd ismét buszra szálltunk és elindultunk vissza a szállásra. Ott meleg vacsorával vártak minket, és miután megvacsoráztunk, kint játszottunk az udvaron, és bowlingozásra is volt időnk. Végül, de nem utolsó sorban jöhetett a zuhanyzás és a hajnalig tartó beszélgetés, szóval ismét egy nagyon jó nappal zártunk.
Peti, harmadik nap hogyan zajlott, mivel telt?
Hát reggel, amikor felkeltünk, szint úgy svéd asztali reggeli várt, ahol ebédet megcsinálhattuk, utána felszálltunk a buszra. A harmadik napon az első útunk Nyitrára vezetett, ahol megtekintettük a püspöki várat és a Szent Emrám székesegyházat, ami a legrégebbi egyházmegyei templom Felvidéken. Az idegenvezető nagyon sokat mesélt nekünk a vár és a templom történelméről. Azt is megtudtuk, hogy itt van a püspök székhelye és a lelki élet központja és az egész egyházmegye jelképe. A látogatás végén felmehettünk a toronyba és magasból letekintve csodálhattuk meg a várost. Kicsit izgalmas volt a nagy szélben körben sétálni a tornyot fent a magasban. Ezután egy kellemes túrát tettünk a Zoborhegyre, és a tetejére érve gyönyörű táj tárult elénk. Kicsit izgultunk, hogy a túra során viharba keveredünk, de szerencsére szárazon megúsztuk. Azt gondolom, a túra végére mindenki kellően elfáradt, és jól esett egy kicsit megpihenni a buszban. Következő utunk Alsóbodokra vezetett, ahol meglátogattunk egy ismert helyi szemét, ifjabb Csámpai Ottót, aki az Eszterházi János Zarándok Központ vezetője. Szerintem ez egy nagyon tartalmas és lélekemelő program volt. Megnéztünk egy filmet Eszterházi János életéről, majd látogatást tettünk a nevét viselő emlékmúzeumba is. A nap utolsó programja Galántán volt, ahol ellátogattunk az Eszterházi család ősi rezidenciájához, a neogótikus kastélyhoz. A kastélyparkban szintén felkerestük Kodály Zoltán fejszobrát. Egy rövid fakultív program után visszatértünk a szállásunkra, ahol egy finom vacsora után bowlingoztunk, majd aludni mehettünk.
Negyedik, egyben az utolsó napunkat Beckó váránál kezdtük. Hatalmas, magányos, kősziklán álló, romjaiban is érdekes várat láthattunk. Végig jártuk a termeket, az interaktív eszközök segítségével ismerkedtünk a korabeli életmóddal. Nagyon tetszett a vár babzsákos pihenőterasza is. Kanyargos és hosszabb út után eljutottunk Selmec bányára, mely ezüst bányájáról nevezetes. Érdekesnek találtam az idegenvezetőnk történeteit az ezüst bányáról. Például a legenda szerint a múlban szalamandrák jelezték a nemes fémeket a bányákban. Ezért láthattunk szalamandrákat a kőfalak domborművein. Szintén megnéztük azt az épületet, ahol Petőfi Sándor tanult. Ezután felkapaszkodtunk a szépen felújított barokk kálváriához, ahonnan gyönyörködhettünk a város panorámájában. Innen indultunk útnak Magyarországra. Azt még hozzátenném, hogy a negyedik nap egy kicsit kivétel, mert többet utaztunk, és rettentő sok gyönyörű szép táj volt.
Föl is kellett utaznunk Selmecbányáig, tehát az is egy hosszú buszút volt, és hát Selmecbánya volt az utolsó állomásunk, onnan haza kellett érnünk, és valóban ez egy kicsit megterhelt már a negyedik nap bennünket, sok volt benne az ülés, ugyanakkor jobb lett volna még egy kicsi időt tölteni, hiszen Selmecbánya a világörökség része, és egy gyönyörű városról van szó.
Hallgatva titeket, nagyon gazdag, nagyon-nagyon tartalmas programot sikerült tanáraitoknak idén is sokadik alkalommal összeállítani, de túl azon, hogy rengeteg érdekes, meg értékes látnivalóval gazdagodtatok, mit adott számotokra ez a 4 nap? Esetleg összekovácsolt benneteket, esetleg a többi osztályjal is sikerült más fajta kapcsolatot kialakítani, mint ami eddig volt. Meséljetek nekem egy kicsit erről.
Hát az esti fele ez, hogy mert sportik azért nagyon jól összehozták így a évfolyamot. Este kiültünk a lépcsőre, és ott játszottunk, néha volt, amikor a tanárok is becsatlakoztak. Meg sokat fogócskáztunk kint a kertben, az is nagyon jó volt. Meg esténként volt, hogy évfolyamból így vegyesen egy darab szobába így összegyűltünk, és ott is beszélgettünk egy csomót.
Igazából ezek a kirándulások, akár a buszon, vagy azon kívül, amikor éppen sétálunk egyik látnivalótól a másik látnivaló felé, vagy éppen az esti programok azok, amelyek a gyerekeket egy picit jobban összehozzák, mert valljuk be, azért fiatalok, az X-edik templom után már lehet, hogy kicsit unják a templomokat. Függetlenül ettől én azt gondolom, hogy elég változatos, sokszínű volt ez a 4 nap. Tényleg a program gazdag, időben nagyon jól tarthatóak az egyes programelemek, és még a történelmi tanulmányaikba is, illetve földrajzi tanulmányaikba is beleilleszthető a látottak. Elmúlt évek kirándulásai alkalmával, ugye ott a bányavárosoknál Beszterce is, Körmözbánya is benne volt, és a Vágvölgyébe, ahogy hasítottunk az autópályán, mindig láttuk ezt a várat, és nagyon látványos, hiszen egy dombra épült, mindig messziről csodáltuk meg, és hát végül is így 10 év után eljött az a pillanat, amikor most be is tehettük a lábunkat, és test közelből megcsodálhattuk.
Jövőre, nem velük, másik osztállyal, ugyanott?
Jövőre újra szeretnénk megírni a pályázatot, és mivel, hogy ez a program, ez úgy tűnik, hogy egy jó választás, maradni fogunk ennél a programnál egy másik évfolyam.
Másik évfolyam, de mennétek újra, ha lenne lehetőség?
Én nagyon szívesen mennék, hogyha lenne lehetőségem rá. Nagyon élveztem szinte minden részét. Nagyon sokak miatt mennék vissza oda.
A társaság vagy a látottak is vonzanak?
Igazából a társaság és a látottak is. Érdekes belegondolni abba, hogy például annak a várnak milyen történelme lehet, meg a társaság is. Nagyon el voltunk így este, szóval tényleg jó volt.
Az Egri Hunyadi Mátyás általános iskolában Herpai Imre testnevelés földrajzszakos pedagógussal, valamint Dolenszki Dóra asztalos hanga Magyari Péter és Darnobári Zalán 7. évfolyamos diákokkal beszélgettünk. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Kollégáim nevében is búcsúzom önöktől, és további szép, békés napot kívánok valamennyiüknek. A szerkesztőt, Papirikót hallották.
Az árából vettünk egy labdát, és mi együtt játszottunk éveken át. Ugye mi jó barátok vagyunk, ugye mi jó barátok vagyunk.
Én a kezemet adtam neked, és az árából vettünk egy hintát, és mi együtt ültünk benne éveken át. Ugye mi jó barátok vagyunk, ugye mi jó barátok vagyunk.
Tudod, az első pofon a legnagyobb, aztán a többit lassan megszokom. Tudod, az első pofon a legnagyobb, aztán a többit megszokom.
Én a pénzemet adtam neked, de a pénzemért nem kaptunk semmit, és mi együtt néztük a kirakatót.
Ugye mi jó barátok vagyunk, aztán a többit lassan megszokod. Tudod, az első pofon a legnagyobb, aztán a többit megszokod.
És mi nem beszélgettünk éveken át.
Ugye mi jó barátok vagyunk, ó, ugye mi jó barátok vagyunk,
s én a zenémet adtam neked, de az árából nem kaptunk semmit, és mi együtt árultuk éveken át. Ugye mi jó barátok vagyunk, ó, ugye mi jó barátok vagyunk.
Ugye mi jó, ugye mi jó barátok vagyunk. Ugye mi jó, ugye mi jó, ugye mi jó.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,1,